Az előző rész folytatása.
A prédikációról mondanék még valamit, jó? Az a tapasztalatom, hogy a pásztorok nem igen tudnak különbséget tenni prédikáció és tanítás között, de van. Mindegyik a nyáj felé szolgál, mindegyik a tökéletes bítés céljára, mindegyik épülésre van, de a prédikáció nem tanítás, és a tanítás nem prédikáció. Olyan pásztor kollégám is van, aki kifejezetten különösen érzékeny a tanító kenetre, de amikor elkezdene tanítani, igazán belemélyedne, akkor a prédikálás tüze elviszi, elkanyarítja. Egy imakörbe járunk, és bizalmas viszonyban vagyunk, egyszer vettem a bátorságot, hogy mondjam ezt neki, hogy mind a két kenetet egyformán kéne használnia. Illetve, hogy ahogy az Úr vezeti, mert hogy melyik fontosabb, ne döntsük el, de hogy amikor prédikálni kell, és erre is föl van kenve meglehetősen, akkor prédikáljon. De amikor a tanítókenet jelen van, és elkezdi kifejteni az igét, akkor nem jó elkanyarodni. Mert az a tűz az olyan könnyen fölgerjeszthető különben, ha ott emberek vannak, ugye, ha ott egy nyáj van, aki felé szolgálni akar az ember. Engem nem szokott elkapni, mert nincs fölöttem. De nagyon megértem, hogy ha valaki ebben gyakorlott, akkor a nagyobb fáradtságot igénylő tanítástól, ami nem is szokta annyira magához vonzani az embereket hirtelen, hogy elkanyarodik és prédikál inkább. A tanítás meg a prédikáció között körülbelül az a különbség, hogy a prédikáció érzelmekre és akaratra, indulatainkra hat. Ami nem jelentéktelen, nem, értitek, ugye nem kisebb ettől a tanítás, nem erről van szó, az embernek lelke is van. Lelke is van, azzal is kell foglalkozni, afelé is szolgálunk. Nem is egyszer. De hogy a prédikációnak mindig határozott üzenete van a nyáj pillanatnyi állapotához. És lelki, inkább lelki eszköz, mint a tanítás. A tanítás egy munka. A tanítás Isten igének a kifejtése a szellem vezetése által. Az ige kinyitása és kimerítése, mint ahogy a példabeszédekben mondja, a bölcsember kimeríti. Hogy Isten bölcsességének a kimerítése az igéből, a szellem megelevenítő erejében, kenetében, ez a tanítás. A prédikáció meg pásztori, atyai vagy anyai intés, feddés vagy bátorítás vagy vigasztalás a nyáj felé, de lelkieknek szól. A prédikáció nem táplálja a nyájat, csak pásztorolja, és ez nem kevés, nem értitek, ugye nem erről van szó, hogy akkor az nem ér annyit. Jim szokta mondani, hogy két szélsőségbe esünk, hogy a pásztor nem pásztorol, hanem tanít, mert nagyon szeret tanítani, vagy nem tanít, mert az abba nem olyan lelkes, hanem pásztorol. De hogy ennek egy egyensúlyban kell lennie. A pásztornak mindig kell tanítania. Azt mondja Jeremiás, hogy tudományos értelemmel legeltet. A János evangélium is azt mondja az Úr Jézus, hogy kétszer mondja ezt, azt, hogy őrizd az én bárányaimat, és kétszer mondja, hogy legeltes. Hogy a pásztorlás terelgetés, az nagyon fontos anyának, de a tanítás is fontos. Kell egy isteni harmónia, egy egyensúly abban, hogy mennyi prédikáció és mennyi tanítás hangzik el. De a kettőt nem jó összevegyíteni, el kell választani. Nem, mintha egy alkalmon belül is lehet prédikálni valamennyit, már velem is előfordult. Megindított valami, és akkor azt úgy kiprédikáltam egy helyen, ahova tanítani hívtak. Hogy előfordulhat egy alkalmon is, csak a kettőt magát nem kell összekeverni. Az ember prédikálhat valamennyit, mint ahogy a Jim is gyakran teszi vasárnapi alkalmakon. És aztán jöhet egy tanítás. A tanítás olyas valami, amire az embereket rá kell venni. Rá kell venni, mert munka. Azokon a helyeken, ahol először vagyok, például gyakran előfordul, hogy a nyáj néz rám, hogy beszélek, és mikor történik már valami. Hogy úgy várják, mert hogy szoktak kapni egy ellátást. Meg vannak szólítva, intve, fedve, buzdítva, bátorítva, vigasztalva, és várják ezt a felrázást, ezt az ellátást tőlem is. És látom a szemükön, hogy mikor hagyom már abba, és mikor térünk a tárgyra. Ezt csak beszélek, érted, ugye? Hogy így van, mert megszokták, hogy a pásztor egy nagyon közvetlen és vezetői, atyai vagy anyai módon szól hozzájuk. Hogy van egy családi életük, csak azt várják, hogy a vendég is azt tegye. De aztán akkor úgy van, hogy akkor ezt föl kell ott szántani. Ha nincsenek a tanításhoz szokva, akkor hozzászoknak. Van úgy, hogy már másodszor, amikor megyek, akkor látok a szemekben visszajelzéseket, meg kíváncsiságot. A tanítás nehéz anyáinak is, és nagyon érzékeny a másik oldalról is, a kiszolgáló oldalról is, a tanító vagy a pásztor oldaláról is, mert hogy szomjúság kell hozzá. Szomjúság kell hozzá. Az emberek mindig hajlandók és készségesek arra, hogy lelkileg ellátva legyenek, ugye? Egy szeretett pásztortól. Arra mindig vehető. Arra, hogy elmélyedjenek az igében, arra nem feltétlenül. Én emlékszem gyerekkoromban, hogy a nagymamám karácsony előtt tömte a libát. Ki látott már ilyet? Akkor tudjátok, meg lehet tömni, de nézni se jó, Én gyerekkoromban nem szerettem, hallani se szerettem, mert szegény cikák volt közben. Na most, szóval, hogy tanítani úgy, hogy senki se kíváncsi az igére, igen, nehéz. De olykor meg kell tenni, mert néha csak arról van szó, hogy az a gyülekezet egy felszántatlan föld. De amikor kapnak rá, amikor föl van aztán szántva, és támad egy kívánciság, azt a pásztor részre kell, hogy vegye, akkor elkezdenek szomjasak lenni. Az ember úgy támaszt igényt valamire, hogy megismeri, hogy jó-e valamire. És ha megismerik, mert kapnak egy jó tanítást, amit látnak megelevenedni az életükben, amikor felüdíti őket a tanítás, azt azért észreveszik. Akkor is, ha nem nagyon működnek együtt, csak egy idő múlva együtt működnek. Meg lehet tanítani az embereket arra, hogy a tanítást felüdülésnek vegyék, és serkentésnek. És akkor az csodálatos. A tanítókenet nagyon bensőséges. Néha a prédikációnál is bensőségesebb és közvetlenebb. Olyan a hangulatában ahhoz fogható, mint az esti mese. Nagyon szerettem gyerekkoromban. Van egy egészen különleges varázsa annak, ugye, hogy valaki olvas. Igen. Én már a Benjamin Lukács nevű gyerekeimnek már az igét olvastam minden este, 4 éven keresztül, igen, és aztán ők maguk tesztek, picikék voltak, mikor én újjá születtem, 5,5 és 6,5 évesek, hogy kölcsönös bensőségesség kell hozzá. Azzal tapasztalatom, hogy ahol nincs meg ez a bensőségesség, úgy beszélek, mint a homokba bicikliznék, mély homokba tekerném a biciklit, nagyon nehéz. Nem panaszból mondom, csak azért, hogy ne ijedjetek meg, ha találkoztok hasonlóval. Vagy olyan, mint homokba biciklizni. Úgy kell rávenni az embereket arra, hogy együttműködjenek, mert ha rákapnak, akkor megszeretik, és elkezdenek igazán növekedni. A prédikáció nem növeli anyája szellemi értelemben, csak pásztorolja, gondozza. Mint ahogy a gyerek se csak tanításra szorul, hanem sok minden másra még. És ez a pásztorolásban mind benne van. A tanításban meg nem. Tudom, hogy még akartam valamit, hogy kifelejtettem valamit. Az 1 Korintus 3.6-ot. Azt mondja a Pál, 228. oldalon van. Én plantáltam, Apollos öntözött, de az Isten adja vala a növekedést. Nem is kommentálom. A Pál alapította a gyülekezetet, ő ültette el őket, és az Apollos tanította őket. És Isten adta a tanításra a növekedést, az esőt. A prédikálásra vettem az igéket a Titus 2.15-ből. Azt mondja a Pál a Titusnak, a Krisztus üdvösségéről mondja ezt, hogy ezt ugye tanítani kell. Ezeket szóljad, mármint az evangéliumot, ezeket szóljad, és incs, és fegy teljes hatalommal, senki téged meg ne vessen. A prédikáció int, fed teljes hatalommal. A 2 Timóteus 4.2 is erről szól. Hirdesd az igét, prédikálj, állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan időben, incs, fegy, búzdíts, teljes béketűréssel és tanítással. A tanítás igaziból mély szántás. A felkészülésben is nagyobb befektetést kíván, mint a prédikáció. Ha egy pásztornak a nyájon van a keze, akkor mindig tudja, hogy milyen állapotban, mibe kell bátorítani, vagy inteni, vagy feddeni, azaz kiigazítani. Tudja, hogy miben lohadtak le, vagy miben tévedtek el. Hogy ezt az ember állandóan tudja, mint egy családfő. És ezt az imádságaink, a nyáj fölötti imádságaink is táplálják és végzik. De a tanítás az mély szántás. Az egy komoly befektetést igényez. Találkoztam olyannal, hogy egy környéknek a pásztorai mondták azt, hogy az a pásztor, akinek a keze alól kinőttek, azt mondta nekik, hogy nem kell készülni a tanításra, nem kell készülni, amit a szellem ad az alkalmon. Nagy baj lenne, ha ez így lenne. Vagy hát nem lenne baj, ha ezt Isten így rendelte volna, de nem így rendelte. Tanítani felkészülés nélkül nem lehet. A tanítás az ige kifejtése, De ha magadnak nem fejteszi az igét, és azt nem oltja be Isten, akkor nem pattan elő az alkalmon. Semmiképpen nem. Tanítás egy direkt és konkrét befektetést, igei befektetést igénylő szolgálat a gyülekezet felé. A tanításra bizony készülni kell. Bizony készülni kell. A tanítóhivatal éppen olyan természetbeli ajándék, mint a pásztorlás vagy a profétai, de nem lehet az ige tanulása nélkül működni benne. Nem én fejtem ki az igét, a Szent Szellem fejtik, de nekem olvasnom kell ahhoz, és megvallanom kell ahhoz, hogy megnyíljon. Na most a tanulás igaziból akár az ige tanulásáról van szó, akár másról, az értelmünkön keresztül történik. Azt mondja a példabeszédek, hogy én bölcsesség az ezességben lakozom. Hogy az értelmük az a kapu, amin keresztül a szellemi tanítás, és meg bármilyen tanítás bemegy. Úgy van meg az értelmünk, hogy képesek vagyunk tanulni. Tanulni azt, hogy ebben a fizikai világban mi hogy működik. Megtanulunk autót vezetni, főzni az értelmünkön keresztül. És a szellemi dolgokat is az értelmünkön keresztül tanuljuk meg. Nincsen erre egy másik mechanizmus, vagy egy másik rendszer. Mindenki közülünk járt iskolába, tanítani a gyülekezetben ugyanúgy kell, mint az iskolába. Van egy témánk, aminek van egy címe, van egy bevezetése, ami nagyobbára abból áll, hogy megmondjuk, hogy az, amiről beszélünk, az micsoda. Mint ahogy most megmondtuk, hogy mit mond az ige arról, hogy mi a tanítás. És van egy befejezése, amiből azt mondjuk, hogy akkor hát tetszik látni, ez lenne az, és ezt így kell csinálni. Ebben magában nincs misztikus. Misztikus az, hogy Isten képes az igét megeleveníteni személy szerint. Az állapotunkhoz, az útunkhoz és a velünk kapcsolatos terveihez képes Isten egy-egy igét megeleveníteni tanítás által, akár ha magunknak veszünk tanítást az igéből, akár ha tanítunk vele. Ebben különbözik, de egyébként semmiben. Nincs benne semmi különös. Fel kell kutatni a témát és megírni a tanítást. Lehet tanulni. Én tőlem nem érdemes ilyet tanulni, mert én nem tanítok és nem munkálkodom didaktikusan. Ez azt jelenti, hogy mit jelent igaziból. Ha megnézitek, hogy hogy tanít az Erzsi például, akinek nagyon szeretik a tanításait az emberek, és hogy tanít a Jim, ez körülbelül a kettő közti különbség. Az Erzsi tanítónén is, hogy úgy mondjam, didaktikus. Inkább van a szeme azokra szögezve, akiket innen oda kell vinni az ige által. Ez a didaktikus, hogy vezetni valakit innen oda az ige által. A másik fajta tanító stílus vagy alkat, az a Jimé, és én ahhoz hasonlítok inkább, akinek a igazság van a szeme előtt, amit mond az embereknek. Értitek, ugye, hogy az egyik a magát a nevelést a szempontja, a didaktikus, a másiknak meg az, hogy mi van benne az igazságban, kérem szépen, tessék látni. Ez alkati különbség. Nem gondolom, hogy az egyik jobb vagy nem jobb. Az biztos, hogy a didaktikus tanítás, amilyen az Erzsié, nem csak azért népszerű az emberek között, mert gyönyörű, hanem azért is, mert könnyebb bevenni, könnyebb megemészteni. Megvan egy kicsit csócsálva. Ez az igazság, és könnyebb bevenni, könnyebb áttekinteni. A Jimet megérteni munkásabb dolog. Kétségkívül, igen. Én szoktam igyekezni, hogy valamennyire didaktikus is legyek. Nem az a cél, hogy az ember nehezítse a mások dolgát, hanem az, hogy könnyítse. De hát a bőrömből nem kell kibújnom, ezt Isten nem kérte tőlem, de szoktam törekedni arra, ha tanítok, akkor a végén összefoglalom valamelyest, visszakapcsolom valamelyest, meg hogy majdnem mindig, ha nem felejtem el, akkor hogy hát hogy is van ez az életben, vagy hogy kell alkalmazni a gyakorlatban. Tehát a tanítás olyasmi, amire föl kell készülni, úgy, mint bárminek a megtanítására, és hogy mély szántás, és hogy az embereket bizony bele kell vonni, és rá kell venni. Egyszer eljött egy kedves induló pásztor asszony Pestről, eljött az alkalmamra, és láttam, hogy egy kicsit csodálkozás volt végig az arcán, az egész a csütörtökönként alkalmakat tartok a 6. kerületben, és ott végig ülte, és egy kicsit láttam, hogy mint aki eltévedt, vagy szülőértekezett helyett lakógyűlésre ment, vagy nem, valami ilyen volt az arc. Megkérdeztem tőle a végén, hogy érezte magát, hogy valamilyen udvariassági kérdést tettem, és azt mondta, hogy hát ez nagyon érdekes volt, de azt hiszem, hogy itt egy rendes alkalom lesz. Hát volt egy képe arról, hogy milyen egy istentiszteleti alkalom, de én meg betördülök oda, fölülök a pad tetejére, mert ez egy osztályterem, és akkor tanítok. Ő meg azt mondta, hogy ez egy rendes alkalom. Igen, tanítom. Most újra elolvastam tegnap a Tervek, célok, törekvések című könyvét, amit én akkor is, amikor először a kezembe vettem, úgy éreztem, hogy ez egy nekem szóló, vagy nekünk szóló kiáltvány. És megmondom őszintén, hogy úgy meg voltam szeppenve, hogy hú, amikor először olvastam. Úgyhogy azért, hogy aztán csupa önzetlenségből, hogy mások is megszeppenjenek, gyorsan fölvittem a Szuhai Péterhez, hogy, hogy ő is olvassa el, és ő is azt mondta ezekkel a szavakkal, azt mondta, hogy nagyon megszeppent, mikor elolvastam. Olvassátok el még egyszer, ha egyszer már elolvastátok. Nem könnyű vele szembesülni. Nem könnyű vele szembesülni, de pont tervek, célok, törekvések, Kenneth Hagin. Elég sok hiba van benne, most mentségemre mondom, hogy nagyon rövid idő alatt kellett előállítanunk a könyvet, és mindenféle tekintetben kicsit selejtes, és nem a Hagin tehet róla, és nem is a Szent Szellem. De azt gondolom, hogy azért az a nagyon fontos üzenet, ami van benne, az így is el lehet tenni. Hogyha valaki úgy érzi, hogy ez az ő cipője, akkor bújjon bele. Kérem szépen, alázata és semmiféle utasítás vagy provokáció nincs abban, amit mondok, egyszerűen csak néha jó megszeppenni. Néha jó megszeppenni Isten szellemétől. Azt szoktam még tapasztalni, van olyan, hogy valaki nem tud különbséget tenni az általános hiba, a prédikáció meg a tanítás között. Aztán a másik és általános hiba az, hogy amit úgy lehetne kifejezni, ha tanácsnak formálom meg, hogy a kevesebb mindig több. Minden stiliszta állítja ezt, és minden beszédhez, hogy a kevesebb mindig több. Gyakori tapasztalat, hogy a pásztorok tanítanak, és több témát egyszerre, és 80 ezer igével, és befogadhatatlan. Én igazán lehet mondani, hogy ez az életem közepe, az ige meg a tanítás, és hogy mondjam, hát már sokat be is bírok venni, hát az ember ebben növekedik. De voltak alkalmak, amikor sóhajtoztam, hogy jó lenne, ha már abba hagynám. Nem lehet annyi, nem lehet. A kevesebb mindig több, a kevesebb mindig több. Ha sok igét olvasok föl, azt egy jogból szoktam tenni, hogyha egyetlen egy igazságot, amit kijelentett nekem Isten, demonstrálni akarok ékesen az igéből, és csak az igéből. Nagyon eleven tud lenni, ha az ember semmit nem tesz hozzá, olvas az igét, ami ugyanarról szól, innen, onnan és amonnan. Hogy ez nagyon jó, nagyon hatásos a szónak a szent értelmében, és akkor lehet. Vagy azt mondom mondjuk, hogy megbocsátás, vagy dicsőség. A konkordanciából kiveszem azt a 80 igét, nem 80-at nem, mert kiesik egy-kettő mindjárt, hogy látod, hogy nem vág a témához, de ott marad még egy sor, és akkor abból is még egyelek, de ha marad 15, itt most 26-27 igét olvastam fel összesen, ez viszonylag sok, de lassan tettük, és hát most itt azért vagyunk itt, hogy ezt bevegyük. Gyülekezet előtt ezt már én soknak szoktam találni, soknak. Hogy akkor érdemes így, hogy egy valamit kijelent az ember, amit vesz az Úrtól, egy élő igét. És akkor az ige csodálatosan megerősíti, megöntözi, alátámasztja, megszilárdítja, megalapozza az emberek szellemében. De amúgy, ha az ember egy témát fejt ki, akkor nagyon lakonikusnak kell lenni, rövidnek és tömörnek. Kevés igét és a legjobbakat. Úgy értem a legjobbakat, hogy a témához a leginkább illőket kell összeválogatni, és keveset. És jobb, ha egyszerre csak egy témában haladunk. A zavart azt támasztja szerintem, én ezt értem lelkileg nagyon is, mert átmentem rajta, hogy az ember szembe kerül az igével, egy szomjúsággal, és egy kötelességtudattal, egy szándékkal, hogy táplálni viszed azt az élő igét a nyájnak. És akkor rengeteg mindent hirtelen kinyit neked a Szent Szellem. Sok-sok kijelentés jön elő, egymás után, ebből is, abból is, még egy igelszedbe is, oda kapcsolod. Ezt mind fölírod, és kijöntöd a nyájra, akkor agyon vannak áztatva. És az nem jó, az nem jó. Azt mondja, hogy mint permetezés a pázsitra. Mint gyenge zápor a tűre, ugye? Csepegjen, mint az eső. Nem vizesésről van szó, hanem gyengétségről, értitek, ugye? Hogy nem lehet sokat, keveset, és az válogatott legyen. Hogy azt, amit egyszerre kapok az út, amit rám áraszt, de mert én azért vagyok ott, hogy abból a bőségből annyit vigyek el, amennyi rám van bízva. Az a bőség nekem szól, de ami továbbadok, mint ahogy a családdal se osztasz meg mindent, ami a te felelősséged a családban. Hogy azt viszem el belőle, abból az áradásból, ami jött felém, amiben nagyon jó megfürdeni, de kell is, hogy mi jobban legyünk ellátva, mint érted, ugye, hogy több kell legyen benned, mint amit kiadsz, mindenképpen. szigorúan végigolvasom, és akkor kiesik egy-két ige, aztán innen egy másik, aztán onnan egy téma, és rövidre zárni, hogy sáfárkodni kell, és kímélettel lenni. Az a tapasztalatom egyébként, nem törvény, hogy ahol szokva vannak az emberek a tanításhoz, hát mondjuk az én csütörtöki alkalmunk, hogy van, aki 10 éve ott van vele minden csütörtökön, hogy 40 perc az egy bírható időmennyiség a tanításból. Annál többet csak akkor lehet, ha szándékos tanító összejövetelről van szó, mint ahogy itt most, hogy kimerítünk egy témát. Vagy mikor Hernádon múltkor olyan kedvesen megleptek engem azzal a 80 emberrel, hogy a tanító összejövetel volt, dicsőítés nélkül, és mindenki tudta, az jött el, aki tanítást akart hallani, és tudta, hogy az lesz. De egy rendes alkalmon óvatosan kell ezzel a táplálással bánni, óvatosan. Hogy honnan veszi az ember a tanításokat? Ebben sem hajlok a misztikára. Ha az ember nem tanítói hivatalban áll, akkor vegyen tanítóktól tanításokat. Vannak kész tanítások. És lehet szisztematikusan is tanítani. Nyugodtan. A gymnek vannak csodálatos sorozatai. Kezdőknek, és haladóknak, és középhaladóknak, és felnőtteknek. Hogy ezeket egyszerűen csak úgy, ahogy van, ki lehet jegyzetelni, lehet esetleg átstruktúrálni kicsit. Elhagyni belőle valamit, vagy belevenni valamit, amit nekem mutat a Szent Szellem. A tanító könyvekből is lehet tanítani. Néha a felolvasással vigyázni kell, de én meg szoktam tenni azért. A felolvasás nem interaktív igazán. A tanításnak pedig annak kell lenni, szerintem, de néha lehet felolvasni. Én meg szoktam azért tenni, de keveset. Felolvasni keveset. Sok olyan tanító könyvünknek, amik a hégén például rövid fejezeteket ír általában. Úgy, ahogy van, fel lehet használni tanításra. Úgy, ahogy van. Nem kell feltalálni azt a spanyol viaszkot, ami már föl van találva Isten országában. Egyáltalán nem. 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 Ez Istennek a közös kincse, és a Szellem hozta elő, nem X vagy Y, csak edények vagyunk ebben. De vehetjük, nyugodtan vehetjük. Ha az ember maga akar tanítást venni, azt is lehet, Isten Szelleme készségesen közreműködik ebben. Úgy szoktak előjönni a tanítások, ami engem illet, hogy vagy azzal kezdek el foglalkozni, ami bennem egy nagy kérdés, és mindig a Szent Szellemtől van. Egy idő múlva, ha az ember elkezdett fölnövekedni az igében, akkor nincsenek már oktondi kérdései, hogy tanító bácsi, kérem, hogy van ez vagy az, hanem azok a kérdéseink vannak, amiket a Szellem tesz föl a Szellemünknek, hogy menjünk utána, hogy betölthesse. Azt mondja a 37. Zsoltár 4. verse, hogyha az Úrban gyönyörködünk, akkor ő ad kívánságot a szívünkre. És természetesen azért, hogy betöltse. Hogy ha valami engem foglalkoztat mélyen, egy téma, akkor abból tanítok, és tanítok jobbra, balra, és amerre megyek. Mert hogy ezt a Szellem hozza elő. Aki igazán tudja, hogy a testnek általában is mire van szüksége, vagy egy-egy nyájnak, az Isten Szelleme. Azt mondja, hogy ez a prédikátor igen, amit felolvastunk, hogy a főpásztortól adatnak a tanítások. Az Úr Jézustól jönnek. Személyesen. Hogy a Szellem az, aki tálalja nekünk, de az Úr Jézustól jönnek, az egyetlen pásztortól. Nagyon gyakran úgy keletkezik egy tanítás, hogy a telefonokból hallom meg. Egyszer csak hallom egy telefonból, hogy ez egy olyan kérdés, amit a Szellem tett fel a testnek. Nagyon ritkán téveszti ezt el a Szent Szellem. Hogy van valami, hogy telefonál valaki egy kérdéssel, és akkor tudod, hogy ezt az egész test nevében kérdezi. Vagy a te gyülekezeted nevében kérdezi. Mindegy, mert ha ott tanítasz, akkor azt kell tudnod, hogy ott mit kell hallani az embereknek. De hát kevésbé misztikusan az is létezik, hogy a nyájba problémák támadnak valamiből, amit nem értenek, amiről nincs kijelentésük. Akkor tanítani kell róla. A pásztorok valamiért szemérmes és kínos kérdésnek tartják a tizedről és a vetésaratásról tanítani. Én nem osztom ezt a nézetet. Azt gondolom, hogy nincsen olyan tanítása Istennek, ami kínos lenne egy gyülekezetben vagy egy családban. Nem létezik. A tanítás mindig felüzdít és növekedésre serkent. És szellemi növekedést hoz. Nincsenek kínos kérdések. Én azt gondolom, hogy minden pásztor a saját nyájában nyugodtan taníthat a tizedről, az adományról, a vetésaratásról, mindenről, bármiről taníthatunk. Azt kell, hogy mi szabadok legyünk. Hogy mi szabadok legyünk. De ha te szabad vagy a házasságról tanítani, akkor tanítanod kell róla, ha anyáj nem tudja, hogy mire teremtette Isten a házasságot. Hogy a mi szabadságunk az, ami meg kell, hogy legyen ebben a dologban, és a nyáj számára nincsenek kínos kérdések. Egyáltalán nincsenek. Mindenről ami az életünkhöz tartozik, tanítani kell. Ha bizonyos problémák elszaporodnak a nyájban, akkor az azt jelenti, hogy abban nincsenek kijelentésük. Abban nem kapták meg Isten személyes világosságát az útukon, hogy mit akar Isten tőlük a saját dolgaikban, meg még az se, hogy Isten mit rend általában abban a dologban. Legyen az adakozás, vagy házasság, vagy gyereknevelés, vagy üzleti becsület, vagy bármi, az életnek bármilyen területe.
Köszönöm a türelmeteket, és bízom benne, hogy ez az útra való igen hasznos lesz a számotokra, különösen Évi pásztornak. Én még mindig, nem tudom hány év után most már, több mint 10 év után, még mindig érzem rajta a kenetet. Tehát ő tanítói hivatalban állt. Én is sokáig tanakodtam, hogy én nekem milyen hivatalom van, de aztán az Úr megerősített abban, hogy pásztori hivatalban is állok, meg tanítói hivatalban is állok. És hiszem, hogy ez a tanítói kenet azért jó hatással volt a utódomra is, meg rátok is. Mert hogy hallottátok, fontos a tanítás. Végezetül egy záróigét szeretnék felolvasni, illetve halljátok a Ági hangját is, Ági fogja felolvasni. Az apostolok cselekedetei 20. fejezetből, 28-tól 32-ig. Itt Pál apostol búcsúzik a gyülekezettől, olyan értelemben, hogy ők többet nem látják egymást. Én nem ilyen értelemben mondom ezt, hozom ezt, mert mi fogunk találkozni még.
Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Szellem titeket vigyázókká tett az Isten gyülekezetének pásztorlására, melyet a tulajdon vérével szerzett. Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jönnek ti közétek gonosz farkasok, akik nem kedveznek a nyájnak. Sőt, ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. Azért vigyázzatok, megemlékezvén arról, hogy én 18 esztendeig éjjel és nappal meg nem szüntem könyhulatással inteni mindenkit. És most, atyám fiai, ajánlak titeket az Istennek és az ő kegyelmessége igéjének, aki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek között.
Amen. Ez az igen nem csak a pásztornak szól, hanem az egész gyülekezetnek. Ugyanis a gyülekezet együtt felelős azért, hogy mi történik, vagy mi nem történik a közösségben. És írja az ige, hogy jönnek ragadozó farkasok, vagy megpróbálnak visszatérni báránybőrbe bújt farkasok. Legyetek résen, támogassátok a pásztort imával, meg minden lehetőséggel, hogy ez az egység megmaradjon. És a pásztorotokhoz szólok, a pásztornak két fő feladata van. Szeretni a nyájat, és táplálni a nyájat. Ugyanígy adtam át a Dégi gyülekezetet is, és éppen pásztorkonferencián a Dégi pásztor erre emlékeztetett, hogy megragad benne ez a két szó, hogy szeretni a nyájat, és táplálni a nyájat. Pásztorotok, viszi tovább ezt a nyájat, és ahogy múlt héten is említettem, álomban már másodszor kaptam, hogy növekedés. Úgyhogy a lényeg az, hogy összefogni, egységben lenni továbbra is, mert az ördög az ékeket mindenhova bepróbálja tenni. Meg szét akarja robbantani az egységet, hogy ne legyen meg a tízszeres ima erő. Mindenhol. Családokban, gyülekezetekben, munkahelyeken, mindenhol szét akarja bombázni az egységet. Évi, szeretnél valamit mondani?
Igen. Először is köszönetet szeretnék mondani, hogy megkaptam ezt az állást.
Hivatalt.
Ez egy pásztori hivatal, és én hiszem azt, hogy fogjuk tovább vinni ezt a gyülekezetet szeretetben, egészségben, békességben, és köszönjük szépen a szolgálatotokat, és azért majd várunk benneteket.
Amen.
Jézus nevében, úgyhogy szeretnénk egy kis ajándékkal megköszönni.
Köszönjük szépen, aranyosak voltuk. Szívvel, lélekkel tettük.
Zsebkendő vagy ruhanemű?
Jó, zsebkendőket.
Zsebkendő, kérjük.
akkor imádkozzatok ti most érte.
Köszönjük, mennyei atyám, azt a jelenlétet, ami a mai napon itt jelen van, és ezt az erőt, ezt a kenetet kiárasztjuk ezekre a keszkenőkre Jézus nevében, és ahogy a beteg testekhez ér, ez a kenet kiárad, és Jézus nevében megtöri az igát, és minden betegség eltávozik a Jézus nevében. Hálát adunk, mennyei atyám, a mai napért, köszönjük, hogy itt lehetünk, és köszönjük ezt az egységet, és köszönjük, mennyei atyám, hogy imádkozhatunk másokért is a Jézus nevében. Hálákat adunk neked, mennyei atyám, minden egyes percért, amit veled tölthetünk. A Jézus drága szent nevében. Amen.
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 A hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkéri, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A hiszek egy imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézusra megváltom, gyógyítom és szabadítom, a hittel elmondott imám által, újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem. Az ő szentvére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen. Énekeljük el az záró éneket.
Áradjon köztünk, szeretet gyújjon bennünk, szeretet töltsön be minket, add ezt nekünk, Urunk, hadd legyünk testvéri szívvel, mindnyájan egyen bennek, lobbancs a lángra szívünket, szereteted. Szereteted, szereted áradjon köztünk, szeretet gyújjon bennünk, szeretet töltsön be minket, add ezt nekünk, Urunk, add velünk testvéri szívvel, mindnyájan legyen bennek, lobbancs a lángra szívünket, szereteted. Hajlásoddal megyünk innen el, téged énekelünk, boldog éneket. Velünk, a útra kerünk, őriz életünk minden nap. Minden nap dicsérünk, téged jó Uram, néked énekelünk. életünk minden nap. Minden nap.
Halleluja, dicsőség Istennek.
Halleluja. További áldott szolgálatot kívánok. Amen.